a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezen a héten újra a Haraszti Ádámmal a teljes terjedelmes brigád megint összejött. Most, hogy elkezdődött a világbajnokság, azért ti lenyomtatok már 2?
Húha, ne hozz zavarva ilyen keresztkérdésekkel.
14-ben...
Szerintem még...
14-18, akkor... de
14...
Nem, 14-ben a VB után kezdtünk,
szerintem.
Mert szeptemberben kezdtünk, így van, és akkor már túl voltunk a 14-esen. De egyébként lenyomtunk 2 úgy Ádival, hogy közvetítettünk felvételről meccseket. Az a 10-es és a 14-es VB-ről. Akkor ugye a 10-esnél, ha jól emlékszem, akkor az ismétlési jog ott volt a Digi Sportnál.
Így van,
és akkor nem is ment talán máshol ismétlése a meccseknek.
Szerintem nem, pontosan. Úgyhogy én bent néztem a döntőt a Tibi kommentárjával a Digi stúdiójában.
Holland-spanyolt.
És az utolsó meccs, amit a VB-ről közvetítettem, az meg a Gána-Uruguay volt.
Ó, igen. A védés.
Yes.
Ami most megismétlődik.
Fú, ezeket az uruguayokat egyébként is már akkor is csíptem, de azóta még különösebben. Nem feltétlenül emiatt a Suárez sztori miatt, meg nem is azért, amiért megkóstolt a Chiellinit. Bár azért is, azért bepróbálkozni Chiellininél, na, szóval az kell. Nem tudom, most mondanám, hogy bátorság, de na mindegy. Ez is szép lesz, és annyiszor jutott eszembe most azért így a napokban, hogy mennyire más. Luis Suárez, aki visszamegy Uruguayba, és beszáll a kispadról néha válogatott meccseken, és célra, aki meg Piers Morgannel beszélget.
Rengeteg olyan játékos van, aki mint hogyha már a 20. világbajnokságát játszaná. Néztem egy olyan Athletic cikket, amiben adatok voltak így felsorolva. Biztos egy-kettővel szembefutottatok, de azért egy ilyennel kezdjük ezt az adást nagyjából. Már 5 perce megy. Szóval, hogy egy-két ilyen kvízkérdésszerű dolog, és aztán ebből egy kicsit kiindulhatunk. Azt tudjátok, hogy melyik a legfiatalabb keret ezen a VB-n?
Gána.
És ezen én tökre meglepődtem.
Igen.
23 és fél év az átlag életkor. Tehát, hogy az döbbenetesen alacsony, és ez még akkor is nagyon durva, hogyha tudjuk, hogy hány embert honosítottak, még akár itt az utolsó.
Hát bár itt az pont felhúzza Iñaki Williams például ezt a,
ja,
az
igaz,
átlagot.
Igaz. De Lemty például ugye nagyon fiatal, Salisu is nagyon fiatal, akit végül sikerült honosítani.
Ja, hát ezen... hogy szerették volna, aki szintén fiatal, úgyhogy még lehetett volna ennél is fiatal.
Ja. Úgyhogy ez nagyon durva. Ugye Gána 23 és fél, USA és Ecuador 24.
Igen, Ecuador ugye a legfiatalabb dél-amerikai csapat, őket tegnap már láttuk is bemutatkozni. Úgyhogy egyébként ez egy tök érdekes dolog, hogy vannak az ilyen öröki fiú horvátok, tehát hogy az egészen hihetetlen, hogy amit mondasz, hogy hát néhány játékosról azt gondoljuk, hogy a 100. világban, néhány csapatról, tehát a horvátok mit változtak gyakorlatilag itt az elmúlt évtizedekben, szerintem...
Nem tudom, Rakitic hogy nincsen itt.
Igen, az a furcsa, hogy ő kikerült, de hát most nem akarom persze elvinni másfelé a beszélgetést, de azt nagyjából kimondhatjuk, hogy az a középpályás sor, amivel a horvátok ki tudnak állni, ez a legerősebb.
Több mint 300 válogatottság.
Hát, és meg hát gondolj klubszinten bele abba, hogy egy mondjuk egészséges Kovácsics, mert feltételezzük, hogy egészséges és nem fáj éppen semmi, amit talán nem nagyon fordult elő az elmúlt 5 évben, mert ugye azt mondják, hogy folyamatosan injekciózva játszik, meg a combizmával állandó problémája van. Akkor ott van Modric, akiről már ugye beszéltünk, hogy milyen szinten elnyűhetetlen, ott van Brozovic, ott van Perisic, ez világklasszisok.
Nagyon jó kis csapat.
És attól független, hogy a középpálya ilyen, volt egy másik ilyen adat, hogy melyik válogatottnak átlagban hány válogatottsága van játékosonként. És a horvát válogatott ettől a középpályától függetlenül a mezőnynek az utolsó harmadában van átlagos válogatottság számot tekintve. Tehát az, hogy kicserélődött a védősor, és most nem tudom, Vidák és Lovren még ott van, igen. Meg Srna nincsen már, Lovren még a keretben van, de ugye Sutálóval fognak kezdeni, meg
Guardiolával
a védelemben, úgyhogy lesznek itt a nagy meglepetések szerintem, mert ők a Nemzetek Ligájában már összeálltak. Na de, melyik a legkevesebb átlagos válogatottság számmal rendelkező csapat szerintetek? És valahol amúgy ez is logikus.
Európai?
Európai, igen.
Hát, a teljes keretet nézve.
Igen. Azért mondom, hogy logikus, mert a teljes keret alapján talán logikus a válasz.
Hmm. Én fogom ütni a fejemet az asztalba, mert láttam ezt
nem is. A lengyelek.
Lengyelek másodikok, 17 átlagos válogatottsággal, 13 válogatottság átlagban az első.
Az nagyon erős. Hát biztos, hogy nem az angolok, biztos, hogy nem a franciák. Franciák?
Még a franciáknál van egy
ott
csomó.
Vannak a, hát, de ott is ugye a Zsirújék annyira fölhúzzák, hogy...
A franciák azok ezzel tényleg? A 13-mal. Egyszerűen az, hogy Kamavinga mennyire keveset igen. játszott a válogatottban, Tchouaméni mennyire igen. kevés lehetőséget kapott.
Igen, hogyha bepattintott Kantét, Pogbát meg...
Akkor ez fölhúznál értelen, de most már a franciáknál van 6 nagyon ja, komoly
ez
hiányzó.
Azelőtt készült, hogy Benzema kikerült volna a keretből, tehát az ő kiesése az még tovább csökkenti ezt.
Fú, igen, az... tehát ugye az, hogy Menyan, Kimpembe, hogyha előrefele megyünk, Kanté, Pogba, Nkunku és Benzema. Jó, Nkunku nem húzná föl, meg Menyan se annyira a számokat, de, de ettől független szerintem ez döbbenetes, hogy 13 átlagos...
És a címvédőről beszélünk.
A címvédőről is az egyik legnagyobb esélyesről, most függetlenül attól, abszolút, hogy abszolút. Hányan estek ki ebből a csapatból.
De azért Lengyelország is furcsa. Tehát, hogy nálam, hogyha valaki az állandóságra épít, akkor az Lengyelország.
És hát még a kapitány is lehúzza ezt az átlagot, mert van... Öt meccse, vagy mennyire ki? Nem, mert Nemzetek Ligájával kicsit több. De szóval igen, kevés, tehát.
Lengyelország abból a szempontból érdekes, vagy abból a szempontból is érdekes számomra, hogy a legtöbb szériájátékossal felálló csapat lehet. És van egy nagyon jó generációja szerintem a lengyel játékosoknak, akik nem egyszerre, de viszonylag azért egymáshoz közel, időben közel kerültek oda az olasz bajnokságban. És szerintem ez egy tök érdekes trend megfigyelni, hogy hogy egy-egy ország az hogyan exportál valamelyik topligába játékosokat. Mm-hmm. Tehát, hogyha valaki beválik, akkor az mennyire abszolút, erősen hat abszolút. Utána arra, hogy mások is elkezdenek. Lengyel, szlovák, cseh játékosokat.
Ki volt a katalizátor itt?
Hát, Zielinski?
Lehet akár. Azt hittem,
hogy
hát, én Zielinskit mondanám, de ugye de vannak Berezinski, tesek?
Glik mikor volt?
Hát, Kamil Glik, igen, igen, Torinóban.
Ja, ja. Azért megadta az
alapot. Ő is, igen, hát most nyilván aztán bevált Szczesny.
Skorupski.
Skorupski.
Zalewski nem jó példa ebből a szempontból, mert ő ugye nagyon fiatalon került.
Nagyon fiatal, hát igen, igen.
De ő nap például egy olyan játékos, akire én nagyon kíváncsi, hogy ezen a VB-re egyáltalán mennyi lehetőséget fog kapni, és nekem nagyon tetszik, amióta Rómában elkezdett játszani, úgyhogy rohadtul szorítok is neki.
Hát és most gyakorlatilag itt a válogatottban az igazi posztján fog szerepelni ja, támadóként.
Ja, ja. Az lesz a legizgalmasabb. Na, nagyon, nagyon kíváncsi vagyok rá.
Még aki meglepődtem, az Szymański, aki a La Ligában óriásit bukott, tehát ő ott a Leganesben nem tudott beverekedni, vagy nem tudta beverekedni magát a kezdőbe, és most meg olyan formában van, hogy ihaj. Amúgy tényleg tök érdekesek ezek a listák, az, hogy Costa Rica ott van ezen a listán, úgyhogy Campbell még mindig játszik, nem tudom...
Keylor nevez, Brian Ruiz, Celso Borges, ott van brutális, hogy milyen idősek egyébként a magja annak a csapatnak, de közben van egy csomó nagyon fiatal.
És Argentína a negyedik.
Ez is
tehát, hogy Argentínának, hogy mennyire kevés válogatottsága van, szerintem ez is azt jelzi, hogy vannak ilyen olyan szobrok, vagy hogy szokták ezt mondani az angolok, akik így nem tudod kirugdosni őket a válogatottból, hiába próbálod kitenni onnan, nem tudom, Higuaint például, neki ott kellett lennie igen sokáig, meg Demichelisek, Mascheranok, és ebből lett az, hogy amikor arra kerülne a sor, hogy oké, generációváltás, és hiába vannak ott nem 20 éves játékosok, hanem ezek tényleg elismert nemzetközi szinten is jegyzett játékosok, akkor ott tartasz, hogy nekik nincsen válogatott rutinjuk annyi.
Ebben az is benne, hogy 26-os kereteket jelölsz a világbajnokságra, tehát eleve több játékos, mint szokott mondjuk egy-egy évben, ugye ebben is nyilván több olyan játékos lesz, főleg amikor kiesők helyett jön be valaki, akinek ugye kevesebb válogatottsága volt az argentinoknál, meg ugye tényleg a Scaloni-val új időszámítás kezdődött minden tekintetben, és szerintem egy nagyon pozitív dolog alapvetően. Neki sem volt azért ilyen hatalmas edzői rutinja, amikor kéne jelezték szövetségi kapitány, de szerintem belenyúltak vele. Szóval nagyon-nagyon tetszik az, amit egyelőre csinál, és én nagyon várom az argentinoktól, hogy mindenkit megvicceljenek majd.
Hát ez a 35, vagy most már nem tudom, lejátszottak valami barátságos meccs, ez 36 meccses, talán ez egy veretlen sorozat, ez nagyon durva, de ezért mondom, hogy Scaloni az, hogy ilyen 19 és fél válogatottság átlagban egy ilyen csapatot küld ki, az nekem nagyon furcsa. De a franciáknál is ez a furcsa, és ez az egyik tényező, amit talán nem hangsúlyoztunk itt annyiszor, hogy mennyire kevés idő volt felkészülni úgy közvetlenül erre a VB-re, ahhoz képest, hogy más VB-kre mennyi időt tudtak készülni a
csapatok.
Pont
a franciáknál ugye a csapat közepe hiányzik, és az lesz majdnem teljesen új. Egyébként ez tök vicces ez a keret átlag, csak ezt lehet, hogy érdemes lenne lecsökkenteni mondjuk egy kezdőcsapat átlagra, vagy kezdő 11 átlagra, és akkor ott is persze mi az ideális kezdő 11, vagy az a kezdő 11, ami a legjobbnak számít, mert ez egy picit közelebb vinne minket a valósághoz, itt a csapatok rutinja szempontjából.
Ugye itt azzal, hogy harmadik számú kapust jelölnek, azzal majdnem biztos, hogy egy olyan kapusod lesz, akinek nagyon alacsony a válogatottsági száma, mert nagyon kevés, nagyon kevés olyan ország van, ahol mondjuk kettőnél több kapus rendszeresen lehetőséget kap a válogatottban, akár itt sérülés, vagy formaingadozás, vagy bármilyen egyéb ok miatt. Úgyhogy hát igen, érdekes, bár azt gondolom, hogy ez a VB az időzítése miatt, itt ugye a szezon közepén van, most erre gondolok elsősorban, sokkal inkább fog a formán eldőlni, mint a rutinon. Szerintem. Egyszerűen de azok a sztárok, akik képesek meccseket eldönteni, már pedig itt ugye egy bizonyos idő után ez lesz a döntő, azok most először nem 60 meg 65 meccs után kezdik el a világbajnokságot, amikor már azért kicsit kiégtek a szezonban, kicsit elfáradtak. Fáradtak most is, ez kétségtelen, de ritmusban vannak. Tehát én azt várom, hogy azok a csapatok és azok a játékosok, akikben igazi klasszisok szerepelnek, azok jobban kell, hogy szerepeljenek, és jobban ki kell, hogy jöjjenek
pont
az esélyek.
Pont ez számomra az izgalmas, tehát hogy ez fog most kiderülni.
Na, mondok akkor erre szerintem egy ellenvéleményt, nem az enyémet, hanem tegnap voltam egy eseményen Salgótarjánban, ahol többek között a Bobátások is ott voltak, és ők mind a ketten azt mondták, hogy ők meg attól tartanak, hogy főleg az eleje a világbajnokságnak nagyon alacsony minőségű lesz, pont azért, mert hogy mennyire meg lett nyomva itt a mezőny, vagy az első három hónap ebben a szezonban, mennyire intenzív volt, folyamatosan heti két meccsekkel, komoly szintű meccsekkel, és hogy szerintük nem lesz annyira jó. Meglátjuk.
Ez elképzelhető, hogy így van. Nekem ezzel szemben az a véleményem, hogy általában azért szokott pont az én érzésem szerint gyengébb lenni a csoportkör sokszor, nem mindig van ez így, mert a brazíliai VB-n például szenzációs meccsek voltak a csoportkörben, de pontosan azért, mert a nagy válogatottak, azok képesek úgy formát időzíteni, hogy a VB harmadik hetére jöjjenek igazán bele a játékosok. Most pedig erre nem volt lehetőség, tehát ugye erőléti munkát lényegében nem végeztek a válogatottakban, frissíteni tudták a játékosokat egy olyan időszak után, amikor gyakorlatilag három hónap alatt minden játékos lejátszott 21-22 meccset.
Viszont a ritmusban vannak, tehát ez szerintem tökre fontos, hogy ez fog kiderülni most akkor, hogyha szembeállítjuk a kettőt, hogy az számít-e, hogy a legjobb játékosok ritmusban legyenek, és minthogyha egy folyamatos szezonnak ez a közepén lenne, vagy a folytatása lenne, vagy az számít, hogy legyen idő egy ilyen világesemény előtt csapatként együtt készülni. Tehát, hogy
a Katar példája alapján, tehát ha valahol volt idő együtt készülni a VB előtt.
Hát én egyébként borzasztó kíváncsi voltam erre a nyitó meccsre, meg borzasztó kíváncsi voltam Katarra, mert tudom, megismerem mindenki ellenérzéseit a dologgal kapcsolatban, de ez engem akkor is borzasztóan foglalkoztatott, hogy egy ilyen kísérletnek mi lehet a kifutása. Mert ez egy olyan laboratóriumi kísérlet, ami erre példát nem nagyon láttunk, ugye a dél-koreaiakról mondhatjuk, hogy egy kicsit hasonló metódussal készültek, azzal az óriási különbséggel szerintem, hogy azt a generációt és azt a csapatot, azt nem építették 18 éven keresztül.
Meg hogy nem is nyomta őket ennyire nagyon szerintem az elvárásban, ez a nagyon kemény. Azt látom az első pillanatban, hogy mutatták Félix Sánchezt a meccs előtt az oldalon, mert hogy áll egy keretben kezekkel, és ilyen halálra vett. Tehát még tényleg, hogyha már bocsánat, hogyha pisztolyt tartottak volna a tarkójához között folyamatosan, és szerintem ez volt a játékosain is. Tehát itt nem arról volt szó, hogy kint voltak a kezdő 11 apán, és mekkora öröm, hogy itt vagyunk a vilányon, no, basszus kúsnak, itt most valami nagyon kellene csinálni, mert mi lesz itt.
Hát meg az volt szerintem a leginkább észrevehető, és ez a kísérlet jellege szerintem itt jön elő a dolognak, hogy egész egyszerűen nem tudsz emulálni olyan körülményeket a stadionban sem, a tétmeccsek hiányában sem, ahol motivált ellenfelekkel találkoznál a pályán. Itt ugye azzal, hogy ők barátságos meccseket, tét nélküli mérkőzéseket játszottak ezzel a csapattal, az az működött, meg elmentek haknizni Copa Amerikára, meg...
Gold Cupra. De hogy egyiken sem voltak eredménytelenek, az meg a másik érte, tehát hogy nem verték feltétlenül bucira őket. Meg
hát csapat, 19-ben Ázsia kupát nyertek,
és ez a legértetetlenebb.
Japánt legyőzve 3-0-ral.
És ebben ez a...
Ollózós góllal meg.
És ezért gondolom azt, hogy itt ezeket a srácokat tényleg anya nyomja ez a teher, és az, hogy nekik itt most valamit kellene valóban produkálniuk, mert nyilvánvaló, hogy ennél több kell, hogy legyen egy ilyen csapatban, amelyiknek ilyen eredményei vannak. És van egy olyan edzőjük, erre lennék kíváncsi, majd aztán az évekkel később fog kiderülni, hogy esetleg ő máshol is fog munkát vállalni, hogy mire lehetne képes, mert érted, egy ilyen múlttal, akinek tényleg azért volt köze a Barcelonához, nyilván nem véletlenül vitték el már az Espanyol Akadémiához is annak idején. Nyilvánvaló, hogy neki értenie kell a szakmáját, és jó munkát kell, hogy végezzen. Én ezt gondolom, meg mondom, a korábbi eredmények is abszolút ezt támasztanák alá, utánpótlás szinten is, ehhez képest meg. Hát láttál tegnap egy olyan válogatottat, ami nem nagyon tudom, mi ez lett. Ez a C divízió a Nemzetek Ligájában.
Nagyon alacsony szinten futó. Egyébként, ugye, hogy az eredeti kérdésre válaszoljak, hogy mennyit számít az, hogy egy csapat összeszokott-e vagy sem, én azt nem hiszek abban különösebben, bár ugye pont a magyar válogatott erre egy kiváló ellenpélda, hogy a top szinten a hát mondjuk nem, még saját magamat is cáfolom
közben.
Igen, mert azt akartam mondani, hogy itt azért szerintem döntőbb a játékos anyagnak kvalitás, a minősége.
Hát ha abszolút klasszis játékosokról beszélünk, akkor nyilvánvalóan sokkal kisebb a szerepe annak, hogy mennyi az összeszokottság. Jó, ilyen esetben.
Miközben ezt elkezdtem mondani, eszembe jutott az, hogy az olasz válogatott azért, amelyik Európa-bajnokságot nyert, szerintem minőségben nem állt a világ felett. Hogyha felsorolod azt a 15 játékost, aki abban a csapatban rendszeresen pályára lépett, az mondjuk szerintem még az angolokkal sem összehasonlítható minőségben.
Abszolút, és hogyha visszatérünk a katari példára, ugye oké, hogy spanyol edzőjük van, de ők eredetileg Xavira bazíroztak, hogy a Barszánál nem lesznek ilyen gondok, és nem próbálják elhívni Xavit, hanem ő ott maradt Katarban, és a klubja után a világbajnokságra Xavi lesz az edző. Mármint a katari válogatott edzője.
Arsène Wengert is hívták.
Azért mondom ezt, mert hogyha Xavi az edző, akkor az megint nem olyan, hogy egy héttel a VB előtt, hogyha te összezárod magad Xavival, akkor neked lesz egy jó csapatot.
Jó, de ott egyébként is... arra mi a garancia, hogy Xavi, aki akkor kezdett volna dolgozni ezzel a társasággal, többet tud hozzátenni ehhez a csapathoz, mint az a Félix Sánchez, aki 10 éve...
Nem, szerintem ő arc lett volna igazából.
Nem, igen, nem ezért mondtam. Inkább azért mondtam.
Nem, ez a feltételezés, ez pontosan azt mutatja, hogy mennyire tévúton járnak egyébként a katariak az egész projekt. Tehát képesek lettek volna kidobni ezt az embert ezek szerint, akkor érted, aki ezt a csapatot felépítette, ezer szállal kötődik hozzá.
Miközben valószínűleg... egyébként ez így rendben van, és pont ettől érdekes a kísérlet, amiről beszéltünk, hogy van egy csávó, aki az Espanyol Akadémián elkezd foglalkozni 10 év alatti srácokkal, akikkel aztán U17-es edzőként, U21-es, vagy U23-as, azt hiszem U23-as csapata volt Katarnak, most nem tudom, lehet, hogy erre rosszul emlékszem, mert olvastam az egész sztorit, de ez szerintem olyan, amit nem láttunk még korábban. Tehát ez egy, azért sok minden rosszat lehet mondani Katarra, de hogy ezt mondjuk ne szisztematikusan építették volna fel, azt hiszem 18 éven keresztül, tehát hogy ez nem csak úgy a hasamra ütve mondtam, azzal nem lehet megvádolni őket, kevés, így is kevés lesz. Az szerintem az első meccs alapján azért kijelenthető.
Hát aztán nem tudom, hogy mennyire esik le ilyen teher, vagy le tud esni egyáltalán teher a vállukról egy ilyen első meccset követően. Majd
hát ott képzelni, hogy ezek a játékosok felszabadultan fognak kifutni egy vereséggel.
Na és pont ezt akartam neked mondani, hogy lehet, hogy már itt is, de veled biztosan beszélgettünk arról a Vyacheslav Fetyiszov interjúról, amit még nagyon fiatalon készítettem még, amikor elkezdtem a Telesportnál dolgozni. Ő ugye annak a szovjet jégkorong válogatottnak volt az egyik, ha nem a leglegendásabb játékosa, amelyik végigverte a világot, olimpia, VB, mindent is megnyertek körülbelül. És akkor ott volt ugye az amerikai olimpia, ami előtt elmondta Fetyiszov, hogy bent voltak a Kremlben, minden fejes egyhuzam, és annyit mondtak csak nekik, hogy semmi elvárás nincsen, az amerikaiakat meg kell verni. Akik ugye egyetemi csapattal álltak ki lépleszidben az olimpiára, tehát csak egyetemistákkal, amatőrökkel, és akkor ugye ennek a mesnek lett az a vége, hogy még a szövetségi kapitány is meghűlt, amikor lehozta ugye a tretyákot a meccs közben. Tehát, hogy, és egy olyan blama lett belőle, ilyen játékosok, akik előttem tényleg mindent megnyertek, és a világ legjobb csapata volt, ezt kimondhatjuk, és ehhez képest meg ők is képesek voltak ilyen nyomásra, hát nyilván, amikor érted, ilyen politikai és pláne abban a Szovjetunióban, és ebből a szempontból lehet, hogy Katart hasonlíthatjuk, és ez az, amiről nagyon keveset tudunk itt Európában, de hallottam már ilyen sztorikat, szóval abszolút lehet hasonlítani valószínűleg ebből a szempontból őket is hozzá. Biztos vagyok benne, hogy van elég komoly nyomás a játékosokon.
Azt hiszem a Guardian felvezetőjében olvastam úgy ezt a dolgot, úgy tálalták, hogy ugye már Marbellán voltak a katariak, elég sokat készültek ott, és azt írták, hogy a Liverpool, amikor készült a Bajnokok Ligája döntőre nem is olyan régen, még ők is kimentek egyet bringázni Marbellán, és megmutatták magukat az újságíróknak, de Katar, míg két hónapot most ott készült, vagy lehet, hogy nem volt két hónap, mert talán Ausztriában is voltak, egyetlen egyszer sem jöttek ki az edzőtáborból, hanem végig bent a kempingbe nyomták az edzéseket.
Azért az milyen lehet?
A tréninget. Na, még számok. A legidősebb keretet még nem beszéltük meg, azt szerintem könnyű megtippelni.
Uruguay, nem Uruguay.
Két keret van, amelyik egyaránt 29 éves átlag életkorral van.
A Horvátország is adná magát. Már ott meg ugye ott beszéltük arra, hogy kevés a válogatottság, szóval akkor lehet, hogy nem.
Hát a horvátok.
Nem. A horvátok nincsenek ott az élen.
Tényleg? Nagy az első párban sem?
2-4-6, a top 6-ban nincsen.
Aha. Hát biztos, hogy nem a spanyolok.
Erre kezdjük el ezért csoportállást nézni.
Brazilok a harmadik.
Thiago Silvával.
28 és fél év.
Brazilok a harmadikak.
Uruguay nincs ott az elején.
Uruguay nincsen. Hm. Az is meglepő, de ott is van, aki lehúzza.
Hát nem a hollandok. Bár nincsen.
Jó lehet most ezt hallgatni. Elárulom.
Azt hiszem.
Elárulom az egyiket. Ez Belgium.
Most akartam mondani őket.
Tehát, hogy Belgium az szerintem egyértelmű.
Most értem az F csoporthoz.
Az a védelem, az
68 az éves együtt.
Dinoszauruszos. Németek? Nem, a németek nincsenek ott. Irán az, amelyik összességében nagyon idős, és ezért mondtam azt, bár gyanús, hogy ti azt az adást már akkor fogjátok hallgatni, amikor az a meccs az lezajlott, vagy menni fog éppen. Szóval, hogy nekem Irán nagyon olyan csapatnak tűnik, amelyik semmit nem változott, se a 14-es, se a 18-es VB óta, hanem ugyanaz a pont az angoloknak a legkellemetlenebb ellenfél abból a szempontból, hogy ezt feltörni, ezt a védelmet, az iszonyatosan
nehéz. Taremi egyszer elszalad.
Taremi vagy Ázmund.
Még a Szövkap is visszakerült ráadásul, úgyhogy.
Igen. Az meg az utolsó. Irán és Belgium 29 éves átlag életkor, 28 és fél Brazília, de miután mondtam a legkevesebb átlagos válogatottságnál, hogy Argentínának fejenként alig van átlagban 20 válogatottsága, vagy még annyi sincsen, a harmadik legidősebb átlag életkorú keret az argentinoké.
Messi, Di Maria húzza azért valamilyen szinten fölfelé.
Otamendi.
Nagyon durva. Tunéziával és Szaúd-Arábiával. Tehát, hogy miközben az egyik legidősebb átlag életkorú csapat, a közben az egyik legkevesebb válogatottság átlagban náluk van. Nem furcsa ellenmondás
ez? De, abszolút. Ezt megint hozzá, hát amíg nem tudom, ez a bőkeret is alul ellent kell, hogy mondjon ennek. Ha, érdekes.
Na mindegy. Még egy dolog van, de ezt szerintem ti is néztétek, hogy a liga szerint hogyan oszlanak meg a játékosok a világbajnokságon. A Premier League-ből 134-en vannak, és utána jön a La Liga 83 játékossal. Tehát ez is szerintem jelez nekünk azért valamit.
És itt az alsóbb szintű angolok is benne vannak, vagy? Tehát, hogy Championship-ből is?
Nem, a Championship csak, az külön, és a Championship
tehát, hogy nem ország,
van,
hanem bajnokság.
Igen.
A Katari Liga, meg a Saudi Liga, még ott van a... Tehát Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, utána jön az MLS, és ugye mivel a szaudiak főleg hazai ligából, ezért a Saudi Liga ott van, a katariak is hazai, ezért a Katari Liga is ott van, és utána jött azt hiszem a Championship.
Ez az óriási, tehát hogyha így adod össze, akkor meg aztán még durvább a különbség, mert értelemszerűen itt a spanyol, német, olasz másodosztályból nem olyan nagyon komolyan mérhető az a szám, mint a...
Igen, de ez inkább azt jelzi nekem, hogy mennyire nemzetközi a liga. Tehát, hogy a spanyoloknál kevesebb nemzetnek, kevesebb képviselőjét látják szívesen spanyolok helyett.
Meg ami érdekes a Premier League-el kapcsolatban az, hogyha még megnéznéd azt is, hogy hány országnak adnak mondjuk, hogy hány csapatnak adnak válogatottat, majdnem mindegyiknek szerintem, vagy a legtöbbnek, megint csak azt gondolnám, nyilván ebből a számból is adódik, de az, hogy milyen széles spektrumról egyáltalán próbálnak játékosokat behozni, és nem csak azokra gondolok nyilván, akiket nagyon drágán megvesznek, hanem azokat is, akiket nagyon fiatalon. Hát a három ekvádori, ez mennyire vicces, Brightonból.
Igen. Egyébként emiatt azt hittem, hogy a Serie A ez még hátrébb van, mert ugye azzal, hogy az olasz válogatott egyetlen nagyként, vagy egy nagy nemzetként nem szerepel ott, azért az minimum egy 20-at levesz a Serie A létszámból, úgyhogy az meglepő számomra.
Tényleg, Serie A lett volna a második helyen. De így nincsen. Beszéljünk még az angolokról.
Ezt a kélyes örömet.
De így nincsen.
Na.
Beszéljünk még az angolokról, mert arintom, hogy azért szurkolsz nekik.
Mind az állat, persze.
Tehát,
ez tök vicces, nekem a hollandok és az angolok szoktak a csapataim lenni ugye ezeken a tornákon, és most egy nap mind a kettő, úgyhogy...
Ez már Gareth Southgate-nek az utolsó dobás, az egészen biztos. Én azt hiszem, hogy az irániaknál már mondtam, hogy ez az a csoport, ahol lehet, hogy 3 pontos lesz mindenki, vagy valami hasonlót is el tudok képzelni. Ez egész egyszerűen a legnehezebb sorsolás szerintem, amikor ilyen csapatokkal kell játszanod, Iránnal, vagy Tunéziával.
És főleg, hogyha egy olyan csapat vagy, akinek nem megy ezek ellen a csapatok ellen.
Southgate erre épít, úgy látszik. Tehát ez továbbra is él, hogy mivel ők ezt kikutatták, kielemezték, hogy egy VB-t azt úgy lehet megnyerni, vagy egy EB-t ilyen tornákat, hogy nem kapsz gólt.
Betonvédekezés pont.
Ezért megint unalmas lesz az angol válogatott játéka.
Gyanús, biztos. Meg hát érted, mitől várnád azt, hogy ez az angol válogatott most jelentősen megváltozzon az előző hónapok meccseihez képest? Főleg úgy, hogy a legminimálisabb hajlandóság sincsen Southgate-ben egyébként arra, hogy belenyúljon még a keretébe sem. Tehát ezen, és hogyha már itt arról beszélünk tényleg, hogy jó védekezés, oké, Chris Smallingot nem kell elhozni feltétlenül a világbajnokságra, bár azt is meg tudnám érteni, hogy akik, vagy azokat is meg tudom érteni, akik mellette kampányon, de az, hogy Fikayo Tomori nincs ott a keretben sem. Azt mivel tudod megindokolni, ha arról beszélsz, hogy stabil védekezést szeretnél látni?
Hát nyilvánvalóan csak erről, hogy a kipróbált embereihez ragaszkodik.
26-os keret.
Hát világos. De egyébként ugye ezért ez pont Southgate esetében erről sokszor beszéltünk már, mert sokszor esett szó arról, hogy neki nagyon diplomatikusan és politikusan nyilatkozik általában Southgate, hogy neki azt kell szem előtt tartani, hogy az ő reményeik szerint itt 4 hétre zárja össze ugyanazokat a játékosokat, és ott olyankor a jellem meg a karakter az többet számít, mint a játéktudás, mert nyilván, hogyha ott bárki klikkesedni, bomlasztani kezd, és azt nem tudhatjuk, tehát én most
Madison kapcsán
igen, lehetett hallani ilyet, meg ki volt a másik, aki Alexander Arnold kapcsán lehetett ilyet hallani, hogy ez az oka elsősorban annak, hogy ő nem annyira ragaszkodik az ő jelenlétükhöz, meg játékukhoz, aztán végül is mind a ketten ott vannak, bár Madison tudtommal még egyetlen egy edzésen sem vett részt azóta, ugye megsérült az utolsó meccsen a térde, és hát most egyelőre nagyon kérdéses az, hogy egyáltalán a padra le tud ülni.
Irányban. A bomlasztó elemek. A másik nagy kérdés, hogy 2 vagy 3 vagy 4 vagy 3 belső véd, vagy szóval 4 vagy 3 védővel áll föl az angol csapat, ami már az első meccsen így adja magát, hogy akkor most melyik legyen az alapfelállása Southgate-nek.
Ilyen meg nem is nagyon volt neki alap, nem? Tehát, hogy pont ez volt, ez viszont egy erénye az angol válogatottnak, és pláne mondjuk meg is vannak a játékosaihoz, hogy akár egy meccs közben is flexibilisan tudja kezelni ezt a kérdést, mondjuk Ben White-tal, hogy simán el tudod kezdeni 4 védővel, és aztán át tudsz állni 3-ra is, hogyha éppen a szükség úgyhoz, és ezt ők csinálták is korábban.
Nekem ebben az a meglepő, hogy itt volt a Nemzetek Ligája, amiről úgy beszéltünk, mint hogy ugye, ahogy már említettük, hogy nem volt válogatott felkészülés a világbajnokság előtt, hogy ez az, tehát a Nemzetek Ligájának az utolsó köre, az utolsó lehetőség arra, hogy a VB előtt élesben tesztelj. És az angoloknál is, a németeknél is, és a franciáknál is szerintem láttunk olyat, hogy csak most ezt a 3-at emeljem ki, hogy kísérletezett valamivel az edző, és aztán nagy valószínűséggel nem az lesz a tornán. Tehát, hogy Deschamps esetében igen, a 3 védő, ami helyenként nem is nézett ki rosszul, de aztán nagyon valószínű, hogy ezt a világbajnokságon legfeljebb csak borzasztó rövid szakaszokban fogjuk látni. Tehát ez szerintem egy külön érdekessége még ennek a mostani tornának, hogy nagyon-nagyon sok az ilyen szintű bizonytalanság. Hogy tudjuk, meg hallunk, meg olvasunk dolgokat, hogy akkor, akkor mire készül valaki, de hát ugye Flick is fölállt három védővel a német válogatottal, itt még a nyári időszakban is, meg, a, meg talán azt hiszem az ősszel is próbálkozott ezzel, de hát csodálkoznék, hogyha ez...
De egyébként ezeknél a legnagyobb csapatoknál okoz talán kevésbé problémát szerintem ez. Ott már a legtöbb játékos azt tényleg hozzá van szokva, hogy akár mind a két rendszerben tudjon normálisan futballozni.
Sőt, akár és... a klubjában is játszik mind a kettő.
Így van, pontosan. Tehát nekik okoz ez kevésbé problémát. Ez a kisebb csapatoknál szerintem fontosabb, hogy meglegyen az a játékrendszer és séma, amit akarnak használni az egész tornán.
Azért furcsa, mert a franciáknál meg... Tehát nem, nyilván nem kisebb csapat a francia, csak... Náluk most azzal, hogy szárnyvédőket nem vitte el Deschamps, azzal gyakorlatilag kimondta, hogy ez ő el is veti ennek a lehetőséget.
Tehát mondjuk Theo Hernández tudna játszani szárnyvédőt akár.
Pont ezt akartam, de Lucas Hernández is megoldaná, hogyha a szükség úgy hozná, mert erre is volt azért példa neki is már.
De nem fogja szerintem sem.
Szerintem sem. De ugye az, hogy Benjamin Pavard is játszott érted a Bayernben is, amikor éppen azt próbálgatták. Tehát...
Furcsa szitu az, hogy a két Hernández tesó egymással fog versenyezni elvileg a kezdőben a helyért. Tehát, hogy Lucas Hernández nem feltétlen középhátvédként hát, akarja kezdetni, de
sőt, hát ugye a francia válogatottban ő ugye 2018-ban még egyértelműen igen, játszott. Igen. És hogy mennyire más egyébként a két játékos is testvérek, és papíron ugyanazon a poszton játszanak, és nem is lehetnek.
Hasonlítanak is egymásra.
Ja.
Ez az utolsó téma, és hogyha már itt a franciáknál vagyunk, akkor még ezt beszéljük meg, hogy Benzema hiánya nektek mekkora lelkitörést okoz, mert számomra az, hogy van egy játékos, aki kihagyja a VB-t, az nagyon szomorú. Van egy játékos, aki pályafutása utolsó VB-n léphetne pályára,
labdásként.
Az még szomorúbb, és van egy játékos, aki korábban nem tudott úgy kiteljesedni különböző okokból, mint hogy Benzemának ez nem sikerült a Real Madridnál, és most sikerült neki, ott volt az aranylabda, és élete formájában megsérül a VB-re.
Meg vagyunk róla győződve, hogy ő most Deschamps Franciaországában ki tudna ugyanúgy teljesedni, hát mint Ancelotti Real Madridjában? Mert azért én nem.
Ez is egy nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán mennyire lett volna stabil kezdő ebben a francia válogatottban, az sem biztos egyáltalán, és nekem Deschamps reakciója, nem is az, hogy beszédes, minimum furcsa, hogy ugye nem hívsz be senkit ezek után a 26-os keretedbe, és 25 játékossal nekivágsz a világban, és mondva, így is meg vagyunk előre. Tehát ha még így is gondolod, akkor is be kéne hívni szerintem valakit, hogy legalább meglegyen, ha legyen még egy esély, ha van egy ekkora keret, azért van ilyen bőkeret, ugye, pont állítólag, ugye, mert hogy milyen intenzív volt a szezon, meg hogy ezt tartjuk, akkor most már itt Covid óta, akkor szerintem ezzel élni kell, tehát ezt valahol butaságnak tartom. Nekem a 96-os EB ugrott be, amikor a döntő előtt bemutatták Oliver Kahn mezőnyjátékos mezét, hogy ha gáz van, akkor őt is be tudjuk cserélni. Tehát, hogy egy ilyen tornán még ez is elő tud fordulni, pláne ilyen szezon után, úgyhogy meg kíváncsiak, hogy ez bármilyen módon fog-e visszajutni a franciáknál, de ezt nem érzem annyira okos dolognak.
A másik egyébként meg az, hogy én azt gondolom, hogy egy bomba formában lévő Zsirú, mert ezt azért kijelenthetjük, hogy úgy hagyta abba a klub idényt, hogy nagyon-nagyon jó meccsei voltak, kellően támogató a Mbappé-Griezmann kettősnek, akik... Abszolút. Bőven szállítják.
Ez a következő kérdés azért, hogy van-e helye Zsirúnak a kezdőben, vagy Mbappé lesz a csatár esetleg Griezmannnal hát, kettes.
A szezon sztoria volt ugye Franciaországban, hogy Mbappé nem akar centert játszani. És hogy akkor...
Most a kedvenc helyen játszhat.
Na, ilyenről van szó, és ráadásul ugye nem
Zsirú
csak...
Zsirú támogatásával.
Pont ezt akartam, hogy nem csak Griezmann és Mbappé, hanem valószínűleg ugye például Ousmane Dembélé is ott lesz Zsirú hát, mögött.
Igen.
És akkor azért megint... És persze Benzema is játszott hasonló pozícióban, ugye akkor, amikor mit tudom, mondjuk Ronaldónak kellett jobban alátennie a madridi időkben, de azért nem így, nem erről szólt neki az utóbbi néhány év, nem így került ugye élete formájába, élete gólövő formájába, és ebből a szempontból lett volna nagyon izgalmas, hogy akkor ezt a feladatkört be tudja tölteni. Nagyon kíváncsi lennék, hogy Deschamps mennyire rajzolta át a csapatot magában, azt követően, hogy kiderült, hogy nincsen Benzema, mert amennyire áldás is, az nyilván, hogy van egy ilyen játékosod egy csapatban, közben meg volt egy tök jól működő csapat Deschamps-nak pár az előző VB-n.
Még lehet, hogy megkönnyebbülés neki akkor ez a verdikt. Nem hiszem, hogy Sadio Mané kiesése megkönnyebbülés lenne bárkinek Szenegálnál, mert ott viszont kimondva, hiába vannak világsztárok, és tényleg a kaputól kezdve a csatársorig azért elképesztő erős ez a szenegáli keret, de valahogy most nem annyira számít az, hogy megnyerték az Afrika kupát.
A talizmánat veszítetted, elérted a tornán előtt közvetlenül, és a legfontosabb játékos, azt szerintem egy pillanatig nem kérdés. Tehát annyira más lesz az a szenegáli válogatott Mané nélkül, és ettől még nem lesz egyszerűbb megverni, senkinek sem Szenegál, de nekik sokkal nehezebbé válik bárkit legyőzni innen kezdve, mert akkor a plusz jelent Sadio Mané jelenléte szerintem a világ bármelyik csapatának.
Ki hiányzik a legjobban a VB-ről nektek? Mert elmondom, hogy miért kérdezem, csak kíváncsi vagyok, hogyha egy játékos kéne mondani.
Hát most így Nagy ezek Ádám. Alapján Mané.
melyik csapatban?
Nekem...
Na, melyikben?
Nekem amúgy Holland most itt a...
Jó, de most akkor nyilván azoknál maradva, akik kvalifikáltak, gondolom a VB-re.
Nem, azt is lehet, aki nem kvalifikált. Jó, neked Nagy Ádám. Azért kérdezem egyébként, mert a kisfiam kérdezte, hogy akkor pontosan kik lesznek, meg milyen csoportok, és neki azért ez a legnagyobb szívfájdalom, hogy Hollandot nem látja. Úgyhogy mondhatjuk azért nyugodtan, szerintem, hogy itt a klubszezonnak a legjobb formában lévő játékosa
igen,
volt
igen,
ő.
Igen.
Már csak itt a gólszám miatt, meg hát amiatt, amit egyébként a Cityben produkált folyamatosan, és hát azért nincsenek kétségeim a felől, hogyha ott lenne, akkor még a norvég válogatottban is rendszeresen tudna mondjuk Ødegaard labdáival mit kezdeni. Úgyhogy szerintem én nagyjából egyetértek vele, és nekem is Holland hiányzik a legjobban a nemzetközi világklasszisok közül.
Hát egy szenegáli nem ezt mondaná, az biztos.
Hát Mané nyilván ott van azok között, akik a legjobban hiányoznak. Nyilvánvalóan egy egészséges Ibrahimovicsot még 40 fölött is megnéznék.
Mané tényleg azért fájó, mert Szenegál vele egy abszolút olyan csapat lehetett volna, akinek esélye bárki ellen van. És hogy akár lehetett volna ez egy olyan csapat, aki aztán ott kavírnyál valameddig, pláne nem tudom, ebből az angol csoportból ki és hogyan fog tovább menni. Tehát az egy nagyon érdekes fejleménye lehetett volna ennek a világbajnokságnak, így sokkal kevesebb esélyt látok arra, hogy ők extra meglepetést okozzanak majd.
Nem baj, jön a meccsek sora, úgyhogy meglátjuk még, hogy a szenegáliek is hogy jönnek ki ebből. Az utolsó hiányzó, aki szintén az utolsó pillanatban esett ki, és ez meg személyes szívfájdalom, hogy José Gaya, aki tényleg nagyon-nagyon megérdemelné már azt, hogy kezdő legyen ebben a spanyol válogatottban, nem úgy nem lesz kezdő, hanem haza kellett utaznia, ami megint csak egy kis ellentmondás szült a spanyol sajtóban. Ugye megsérült Gaya, nincsen nagyon rosszul, tehát nem elszakadt vagy eltört valamije, de nem is maradhatott ott a csapattal Katarban, mert a cseréjének, aki egyébként Alejandro Balde, azért őt is jó lesz megnézni, hogy hátra kap egy kis játék lehetőséget a spanyoloknál, szóval hogy haza kellett utazni a Gájának, és tényleg így sírva búcsúzkodtak tőle, úgyhogy ő nekem nagyon fog hiányozni, illetve a spanyol válogatottal kapcsolatban sokkal vidámabb dolog, hogy Luis
Enrique... Nem lesz ott Sergio Ramos! Most te merre gondoltál?
Ez is egy pozitív hír lehet. Nem, hanem, hogy Luis Enrique Twitch-en rendszeresen bejelentkezik a VB alatt. Erről nem tudom, hogy hallottatok.
Nem, ez jó, azt tetszik.
Tehát, hogy a spanyol válogatott edzője rendszeresen...
Na jó, de nem futballmenedzserezni vagy fifázni fog, hanem csak a Twitch a platform, amin keresztül ő élő
bejelentkezik. Igen. Gyakorlatilag ilyen sajtótájékoztató plusznak nevezném ezt. Kérdeznek tőle az emberek, nem tudom, ilyen-olyan dolgok terültek ki, azt hiszem, hogy kétszer-háromszor már biztosan volt, és elmondta, hogy a La Ligában a kedvenc csapata most a Gattuso-féle Valencia, meg mesélt kicsit múltbeli sztorikat, de hogy nagyon furcsa nekem, amit Luis Enrique csinál, mert az Instagramon is...
Ő próbál a menő apuka lenni, nem? Tehát, hogy aki halad a gyerek, így van, pontosan.
És ezért döbbenetes, mert most a legutóbbi Instagram posztja, Instagramon is valahogy nagyon aktivizálta magát az utóbbi napokban, az egy félmeztelen kép, ahogy ott Katarban...
Mondom, próbál a menő apuka lenni.
Katarban egy edzőteremben ő gyúr.
Nem mondom, ő próbál a menő apuka lenni, aki nem csak a gyerekeknek akar a menő apuka lenni, hanem anyukáknak is.
Ne, én nem értem, hogy ez mögött mi lehet a motiváció, hát, hogy ő ilyen
az,
aktív
most. Érzi magában a fogyó tesztoszteron mennyiséget a kor előre haladtával. De a másik az, hogy
most szemét vagyok. Kapuzárosi pánik egy ilyen kis, kis alkalmazkodó készséggel keverve.
Igen, a piros kábrió a következő, tudjuk. De hogy de a másik viszont ez visz meg egy tök értékelendő dolog, hogy próbál haladni a korral, és amikor tényleg nyilván ez a műsor is ugye különböző podcast platformokra, meg YouTube-ra kerül fel, meg ti is csináltok TikTokra videókat belőle. Ez egész egyszerűen azért van, mert mi is sokat beszéltünk már arról, hogy legtöbbször már nekünk is azt mondják, hogy jaj, láttalak a tévében, jaj, hallottam a teljes terjedelmet, jaj, láttalak a YouTube-on, jaj, szembe jöttél a TikTokon, mert ezek azok a platformok, amelyek forrók jelen pillanatban, amik átvették igazából ebből a szempontból, most már ezt szerintem múlt időben is mondhatjuk a hatalmat a tévétől. A meccseket még többségében lehet, hogy tévében nézzük, de azon kívül már minden más kiegészítő dolgot sokkal inkább máshol keresünk, mert nincs ideje senkinek se arra, hogy megvárja, amíg bármi következik a tévében, meg majd én még megdöbbentem rajta, hogy még mindig van rádió újság, és nyilván persze van egy generáció, akinek erre van még szüksége, és bekarikázza magának majd, hogy mikor nézi meg, nem tudom, a sorozatát.
Hát de meg hogy... a kötődés alakul ki ezeken a felületeken. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy a tévéműsorok szereplőivel már azért sokkal nehezebben, vagy nehézkesebben alakul ki a nézőknek bármifajta kötődése, mint hogyha, tehát hogyha ki is alakul, akkor is ez az Instagramon, a Facebookon, a talán már Facebookon annyira nem is, de, de az Instagramon, meg a TikTokon...
Ah, az már boomer, igen.
Azon már felerősödik. Hát, én nekem...
hát mert nem az, hogy effektív jelenlét, az, hogy te ismert legyél, vagy
közvetlenül,
hogy ott legyél.
Közvetlenül szól hozzá de már nem azokhoz az emberekhez, akik rajong. Nem persze, közvetve a spanyol okay, szövetségnek
most már
az
nem arról
interjúin
szól,
keresztül.
Hogy te tényleg csak jó fej akarsz lenni, és csinálsz egyet. Nem, ha te tényleg ott akarsz lenni az emberek fejében, meg jelen akarsz lenni, meg tényleg ismertséget akarsz magadnak, akkor ezeken a platformokon tudod ezt most már elérni. Ez teljesen egyértelmű.
Úgyhogy sikerült is neki. Még egy dolog ehhez ugye, hogy újító edző. Szerintem itt is beszéltük, hogy ő hozta be a spanyol edzésekre azt a módszert, hogy ami GPS magukra tesznek ezt a kis feszülős izét.
Topot.
Igen, a melltartót. Arra ő rátett egy-egy hangszórót még, és nem kiabált a pálya széléről, hanem ahogy mit tudom, Nagelsmannéknál láthattuk, hogy fölállnak egy ilyen magas emelvényre, ő ezt úgy vitte tovább, hogy fölállt oda a magas emelvényre valahol a pályától egy ilyen 20 méterre, és egy walkie-talkien keresztül a spanyol válogatott edzésein úgy instruálta a játékosokat, hogy azok ott hallották a hátukból a hangot, hogy mondja, hogy...
Megkérdeztem volna őket, hogy ezt mennyire élvezték.
Abszolút pozitívan
biztos, persze, hát kimondta volna azt, hogy ez nagyon
de
rossz volt.
Ez egy tök jó ötlet.
Nagyon nagy ötlet egyébként, csak hát ő tényleg kíváncsi ennek, hogy ha mondjuk ez egy meccsen történne, és az bevezetnék azt, hogy 90 percet így kell végezni, és hát de 70. percben 178-as kurzussal...
Nagelsmannt említetted. Nagelsmann, hogy ezt ő elmondta, hogy ő ezt írja az amerikai foci edzőktől, hogy ott van, és a quarterbackkel is beszélget. És hogy ez egyébként nem megvalósítatatlan 2022-ben, mint a melléket ábra is mutatja. Az viccesebb lenne tényleg meccs közben, de akkor az ugye az ellenfél is hallaná.
Igen, és
az
menni oda hallgatózni.
Ott bent lenne a fületben, mint ahogy nekünk is adás közben, ugye a kis igen. Füles, és akkor csak az van nekem, amikor ott a közép hátét elveszíti egy szerelés közben, és hogy keresgélő, hogy a pontatlenséget szokták. Hát,
nyilván van olyan füles,
hogy Ebué oda ment a koreaiakhoz.
Ja, igen. Beragasztanák tényleg, ilyen nagy leukoplasztal.
Én egyébként nagyon szeretek ezzel a fülessel dolgozni, ugye ezek öntött fülesek itt a saját hallójáratunkban, csak tényleg az van, hogyha befejezzük a műsort, én azonnal szedem ki a fülemből, mert iszonyatosan zavaró, hogy teljesen megsiketülsz az egyik füledre. Az szerintem elég balesetveszélyes lenne, hogyha pályán ilyennel futkostanak, és jaj, most nem hallottam.
Hát ez egyébként, mint ezért oda a SWAT kommandósok, akinek bent van a fülükben, ezek olyan lenne ott kis mikrofonnal.
Azért jó, hogy itt a
anyádat, Luis!
Nem tudom, én megijednék, hogyha egyszer csak a semmiből valaki így megszólalna, hogy...
Nem, és tényleg ez a...
Van még?
Vedd át a labdát, ügyes. Jó ott a passz,
oda. Gondolj, egy ilyen nagy Matrix tábla lenne előtt, és nyomkodni kell, hogy most a kapushoz akarsz beszélni, most az irányítóhoz.
Ja, ez úgy 11-es. Működik, hogy mindenki hallja. Tehát, hogy itt ugye nincsen különböző gomb, és akkor
az
itt,
más, az okay.
Itt úgy kiabált
ez. Meccs közben ez így lenne izgi.
Hát igen.
Hát vagy mint a Form 1-ben, ilyen közös rádióforgalmazás, de mindenki hallja.
Ja, igen.
Hát hogy tudod, hogy kicsit hogy ilyen szurkolósabb edző, és a kapus, védd ki! Védd ki!
De hogy benne lenne a közvetítésben, tehát az lenne tényleg a poén, hogy hallod egy villogot, tiririt, Sergio Ramos, és akkor húz vissza, vagy gyere vissza a jobb oldalról, vagy itt tudom én. De és akkor, de vagy ott tényleg, hogy a Hamilton szokott reklamálni, hogy az Alonso, mi, hogy ez hogy nem sárgalap, hát nem hiszem el.
MZ/X, és akkor rácsatlakozhatnának a Sporinak a frekvenciájára is, és igen. Oda is be tudnának szólni.
Meghekkelnék.
Merje bárki azt mondani, hogy idejét múlt a rádió a sportban.
Igen.
Na mindegy, én szurkolok az újító spanyoloknak és újító Luis Enriquének is. Ha van még valamit a VB-vel kapcsolatban, akkor mondjátok, de én...
Lögd ide a sört!
Azt ide lehetett lökni már az első meccsen is.
Lehet inni sört stadionokban. Alkoholmentes.
Az nem sör, tudod, hogy egy sör nem sör, az alkoholmentes még annyira sem.
Úgyhogy amúgy, tehát Spanyolországban se lehet sört inni, hát a stadionokban. Nem
pont ez jutott eszembe, hogy voltunk Arsenal Milan meccsen annak idején, Bánti Biékkel például, Pippo barátunkkal, és ugye ott is az, hogy a stadion körül alkoholtilalom volt, bementünk egy boltba, ahol árultak elvitelre kávét, kivettük a hűtőből a Fosterst, ciccentettük, át kellett ölteni egy pohárba, kaptál rá egy tetőt, és kivihetted magadtal, és ott ittunk ki az utcán.
Hát igen. Tehát meg lehet ezt oldani.
Vannak ilyenek, csak egészen más ennek az akusztikája, amikor kettő nappal a világbajnokság előtt közlik veled, hogy ja, bocs, mégsem.
Igen, egyébként ezeket nem bevallom, hogy nem értem. Már csak azért sem, mert ugye nem volt szó másról itt az elmúlt hónapokban, mint arról, hogy engedékeny, meg békés házigazda lesz Katar, és hogy ennek az intézkedésnek mi értelme és mi haszna van.
Azon gondolok, hogy mi haszna így a világbajnokságnak, vagy hogy mit akarnak ők megmutatni magukból. Vagy ez
jó, de pont én nekem az volt a feltételezésem, hogy pont ezt akarják megmutatni. Hogy
milyen kemények? Vagy?
Nem. Előzetesen. Mielőtt mondjuk például ez a döntés megszületett, meg itt mielőtt pár dologban keményebben léptek föl, mint ahogy az előtte várható volt. Pont ezt akarják megmutatni, hogy na nézzétek, milyen gálánsak vagyunk, mindent elfogadunk, kellően toleránsak.
De ez a lényeg a sportswashingnak. Tehát, hogy így a sportswashingból pont ellenkezőt csinálnak. Még jobban lehúzzák magukat.
Ez pont ezt akarom mondani, tehát ezzel az biztos nem érik el, hogy akkor az emberek nyitottabbá váljanak a közel-keleti kultúra felé, meg egyáltalán ezek felé az országok felé. Tehát szerintem ez annyira visszás az egész, hogy...
Miközben egyébként lehetett volna, tehát hogyha ez úgy néz ki, hogy az első pillanattól kezdve az a döntés, hogy nem lesz alkoholfogyasztásra lehetőség a stadionokban, hát akkor készüljetek így. Most
nem, csak ez megint ugyanaz, hogy szerintem nem így, tehát ahogyan nem úgy nyerték el a VB rendezésnek a jogát, hogy majd télen lesz világbajnokság, és ezért fel kell borítani a teljes nemzetközi futballnapteret, úgy arról sem volt szó, kettő nappal a világbajnokságot megelőzően ig, hogy nem lehet még csak egy nyomorult sört sem megint érted a meccsek közben.
Jó, mert egyébként, tehát hogy most én azért ezen azt gondolom, hogy
túl lehet tenni magát az embernek nyilván. Láttuk már sör nélkül egy néhány foci meccset, ezt elárulhatjuk a kedves hallgatóknak.
Igen, tehát hogy én is azt gondolom, hogy talán túlélhető az, hogyha, mint ahogy egyébként, amikor én még gyerekként jártam, na, mi történik, kezdtetek?
Nem, Katari VB kapcsán ilyet sem mondunk.
Amikor gyerekként jártam stadionokba itt Magyarországon, akkor rendszerint az volt az egyik ilyen állandó élményem, hogy nem kapok levegőt, mert annyian dohányoznak körülöttem. Most már ugye ez is...
Nem hiányzik
nyilván. Nem, de hát most azért mondom, hogy azt is az egyébként dohányzó emberek meg tudták oldani, nem mindenhol, mert mondjuk...
Csak nem, csak mondom tényleg azt, hogy valahol ennek annyira része a meccs, aminek sokak számára. Mondom...
Igen. De azt mondom, hogy ez még mindig túl lehet, itt a kommunikáció egyedüliként, hát, ami
megint nem... azt tényleg, hogy ezt most el tudom képzelni olyan ember, aki azt mondja, hogy így ő nem akart volna kimenni egy VB-re, hogy tényleg még azért is szenvednie kell, hogy valahol ihasson egy sört. De közben ezek az emberek már érted, kint vannak, közben átutazták a félvilágot, egy vagyont elköltöttek mindenre, és akkor az derül, hogy ja, egyébként még ez sem, majd valamikor a meccs után esetleg valami szállodában.
Ehhez tartozó dolog, azzal egyet tudok érteni, most az időzítést azt tegyük félre, hogy a muszlimoknál a kultúrában milyen szerepe van a sörnek, meg milyen szerepe van, bizonyos szerepük van bizonyos dolgoknak. Ezekkel az egyéb dolgokkal úgy veszem észre, hogy azért az ember vagy a szurkoló, vagy a média, legyen az bármelyik sajtó termék, el van. Tehát, hogy ezt aláírják, hogy oké, akkor ez így történt, viszont van egy olyan témakör, amiben nem akart engedni senki, vagy úgy tűnt, hogy nem akar engedni senki, ez pedig az alapvető emberi jogok. Uh-huh. És hogy ezzel ne legyen probléma Katarban. És erre jött most az a hír, hogy az angolok, a hollandok és a velsziek, akik úgy tervezték, hogy Bale, Kane és Van Dijk majd Van Lavos kapitányi karszalagban játszik, végül nem abban fog. Itt hol van a, nem tudom, határ, vagy hol van az, hogy
Én úgy vártam volna, hogy jó lett volna.
Ezt már azt mondják, azt... hogy itt nem
hát, várj, tehát megyünk tovább. Nagyon szerettem volna látni ezt a pillanatot, amikor valóban felmutatja a sárgalapot egy bíró bármelyik játékosnak azért, mert egy ilyen karszalaggal lép pályára. Nagyon büszke lettem volna arra a játékosra, aki ezt meghúzza. Nagyon kíváncsi lettem volna arra a bíróra, aki előmeri venni a sárgalapot egy ilyen szituációban, és nagyon meghallgattam volna mindezután Gianni Infantino, bár amennyi hülyeséget összehordott csak az elmúlt napokban az alapján. Tehát tényleg azt hittem, hogy Sepp Blatternek van vastag bőr a pofáján, de ehhez képest Infantino bakancstalpakat növesztett az arcára. Úgyhogy na, kíváncsi vagyok még, hogy mi lesz ennek a fejleménye, mi még ugye itt a meccsek előtt vagyunk, amikor beszélgetünk.
Már... Azért is izgalmas ez. Egyrészt Infantino tényleg elképesztő, amit ő is, a FIFA is megenged magának, másrészt viszont valahol, bár nem a játékosok felelőssége, és én továbbra is ennek pártján állok, hogy ez nem a játékosok felelőssége, hogy itt bármi dologban kiálljanak feltétlen, de hogyha kitartottak amellett, hogy ők ezt a karszalagot viselni fogják, akkor az utolsó pillanatban egy sárgalap miatt miért lépnek mégis
vissza? És főleg, ha csak egy sárgalap lenne, akkor...
Tehát, hogy az a sárgalap, az biztos, hogy...
Mondom, ezt annyira büszke lennék arra a játékos, aki ezzel együtt is ezt megmeri tenni, és így megy ki a meccsre. Tehát, hogy az úgy tök... Úgyhogy nem tudom, mi lesz ennek a vége. Még simán el tudom képzelni, hogy lesz egyébként hasonló, aztán meglátjuk majd. Hát, annyi dolog van már tényleg ezzel a VB-vel kapcsolatban, hogy csak fogod a fejedet, és hogy el nem tudtad volna képzelni, hogy ilyenekről kell egyáltalán beszélgetni, hogy ez végig kell, hogy fusson a fejedben egyáltalán egy ilyen sztori. És mondom, én még biztos vagyok benne, hogy lesz még valami brutál nagy balhé ezen a VB-n, és még csak kapirgáljuk ezeknek a, nem tudom, felületét.
Na ezt majd akkor bejátsszuk, hogyha valóban lesz ilyen balhé. Én azt kívánom, hogy ne legyen. Meg azt kívánom neked, hogy szórakozz jól itt a világbajnokság ideje alatt. Azt hiszem, még találkozunk. Úgyhogy Ádit még hallhatjátok nálunk a VB ideje alatt. Most viszont egy másik, különleges vendég következik.
Horváth Zoltán, a Szerencsejáték ZRT OTC központjának vezetője van itt velünk, és segít eligazodni itt a fogadások rengetegében. Én arra lennék kíváncsi, hogy akkor, amikor mondjuk a magyar válogatott nem szerepel egy ilyen világeseményen, akkor az érzelmi része az mennyire fontos szempont a fogadóknak, hogy ki az, aki mondjuk a franciákhoz, az angolokhoz, vagy netán a spanyolokhoz kötődik?
Szerintem sportfogadásban az érzelmi része az mindig jelen van. Tehát nyilván vannak olyan fogadók, akik megpróbálják kizárni az érzelmeiket, és nagyon racionálisan próbálnak fogadni. Ők azok, akik minden információt begyűjtenek, képesek akár az érzéseikkel is szembe menni, de azért nyilvánvalóan a legtöbb fogadó az érzései, a megérzései után megy. Még ha tájékozódik is, nyilván megpróbál minden információt megszerezni, azért ezt nagyon, nagyon nehéz kizárni. Úgyhogy mi is azt látjuk, hogy Németország, Brazília, ez a két ország, amely nagyon-nagyon népszerű magyar fogadók, magyar sportrajongók körében. És nyilvánvaló, ahogy haladunk előre majd a VB-n, derül ki az, hogy melyik csapatok vannak jobb formában, kik azok, akik gyengében szerepelnek, úgy tolódik majd el abba az irányba. Nyilván mindenkinek lesz valami kedvence, benyomása, érzései alakulnak ki. Tehát a foci VB az ebből a szempontból egy speciális esemény, hiszen itt óriási a média figyelem, amit kap, tehát majdnem minden információ azonnal elérhető, tehát nyilván aki alapos előkészületek után szeret fogadni, az most sokkal könnyebben hozzájut a releváns információkhoz, mint például egy bajnoki szezon közepén. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a fogadók könnyebb helyzetben vannak, de ahogy kezdtük is, ugye, hogyha a magyar válogatott ott lenne, akkor nyilván megint teljesen más lenne a helyzet. Tehát azért azt, én is néztem, hogy a mérkőzéseket biztos te is láttad, azokat az arcokat, amiket a lelátó lehet látni, hogy milyen érzelmek szabadulnak föl, milyen izgalmat okoz egy-egy ilyen mérkőzés a csak a nézőknek. Hát gondoljunk bele, hogy ha valaki még valami pénzt is kockáztat azon a mérkőzésen, ő mennyire be tud vonódni, és mennyire izgalomba tud jönni. Úgyhogy ez azt hiszem, hogy ennek az iparágnak, ennek a sportfogadási szórakoztató iparágnak a csúcs eseménye mindig a labdarúgó világbajnokság.
Igen, de akkor a Tipmix alapján tudnánk egy térképet, vagy egy ilyen népességszámot is mondani, hogy milyen a megoszlás itt a magyar társadalomban, akár az országok között?
Igen, abszolút tök érdekes. Megnéztük ugye a indulás előtt, hogy még mindenfajta eredmény nélkül, csak az alapján, amit az ember a hírek alapján érez, a nevek olvasása, a keretek tanulmányozása alapján gondol, az alapján hogyan vélekedtek a fogadók az esélyekről, és nagyon, nagyon meglepő, hogy az ügyfelek 93%-a az dél-amerikai győztest vár. Szerintem a tegnapi nap után, amikor az argentinok egy meglepő vereséget szenvedtek Szaúd-Arábiától, ezután ez a vélekedés egy kicsit változott, mert hogy Argentínát tekintették a VB kezdet előtt a legesélyesebbnek. A beérkezettétek alapján. Az occok alapján Brazília talán egy kicsit esélyesebb, de hogy az occok alapján Argentin, Brazil, Francia, Portugál, Német, tehát ez volt az első öt legnépszerűbb csapat, és utána már például Horvátország érkezett, megelőzve Angliát és Belgiumot. Ahogy haladunk előre, nyilvánvaló, hogy ez folyamatosan változni fog. Tehát a meggyőző teljesítményt nyújtottak mondjuk a franciák, ugye az angolok, akkor ilyenkor egyre többen gondolják úgy, hogy feléjük próbálnak elköteleződni.
Itt, ahogy említetted is, hogy alacsonyabb volt a brazilokra az ott, mint az argentinokra, mégis az argentinokra fogadtak többen. Ez mondjuk a ti szempontotokból nem egy kockázatos dolog, hogyha nem viszitek emiatt, a sok fogadás miatt lejjebb az argentinok otszát?
De ez abszolút jó meglátás, és ugye rögtön rá is világítottál a bookmakeri munkának a alapvetésére, hogy az ocmester minden esetben azt próbálja megtippelni, hogy a fogadó szerint ki fog nyerni. És soha nem az a feladat, hogy azt megtippelje, hogy ő szerinte ki fog nyerni. Ez a fogadóirodák ebből a szempontból lehet mondani, hogy kockázatkerülőek. Az az optimális egy fogadásszervező számára, ha pontosan, minél pontosabban meg tudja tippelni azt, hogy milyen a fogadói vélekedés egy adott esélyt illetően, mert ebben az esetben nem kell azon izgulni, hogy most akkor jön a meglepetés, nem jön a meglepetés, nagyon nyernek, kicsit nyernek, hány góllal nyernek, ugye nagyon sok fogadási lehetőségről beszélünk, úgyhogy ez egy jó felvetés volt, nyilvánvaló, hogy nekünk is folyamatosan értékelnünk kell az információkat, a sporthíreket, és ebből kifelé nem csak a sporthíreket, hanem az úgynevezett fogadási tétek alakulását is folyamatosan figyeljük. Tehát egy ilyen esetben, amikor azt látjuk, hogy nem teljesen úgy vélekednek, ahogy azt mi előzetesen megtippeltük, akkor igen, akkor korrigálni szoktunk. Tehát nyilván ebben az esetben azt fogjuk mondani, hogy hát kicsit többet fogadnak, mint vártuk, akkor elképzelhető, hogy az ocs az nem olyan jó.
Azt elárulhatod, hogy itt a VB esetében melyik csapattal kapcsolatban volt a legnagyobb a korrekció ez alapján? Kiről gondolkoztatok nagyon másképp, mint a fogadók?
Hát ugye, ahogy előbb említettem a sorrendet, hogy a tétek hogyan érkeztek be, ugye ez alapján rögtön te is kiszúrtad, hogy hát a braziloknak az otca ugye 4 körül, az argentinok otca 6 körül van, és mégis lényegesen több pénz érkezett az argentinokra, ez ebből a szempontból korrekcióért kiáltana, de azért mi nem szoktuk rángatni az nagyon az otcokat, tehát nem kell azonnal ezt lereagálni, mert hát láttuk is, hogy várjuk meg legalább az első kört. Tehát ilyenkor azért egy fogadás szervező irodának, mint amilyen mi vagyunk, akik azért kellően nagyok vagyunk ahhoz, hogy ne kelljen azonnal reagálni, ne kelljen azonnal korrigálni. Úgyhogy nekünk most az a stratégiánk, hogy így megvárjuk az első kört. Tehát, hogy ezeket az eredményeket bevárjuk, hogy mi fog történni. Nyilvánvaló, hogy most történt az argentinok esetében egy olyan eredmény, amit értékelni kell. Nyilvánvaló, nem csak mi fogunk elgondolkodni, hanem az ügyfelek is, és mi elsősorban, ugye, ahogy említettem, erre próbálunk optimalizálni, hogy az ügyfél mit gondol az esélyekről. És nyilván, ezt te is pontosan tudod, hogy ebben az esetben azt fogják mondani, hát az argentinoknak az esélye azért most egy kicsit változott. Tehát egy kicsit korrigálni kell, mert hogy valami mégsem stimmel, mint hogy előzetesen gondolták sokan. Mi azt véltük, hogy igen, hát veretlenek, nem tudom, 30x mérkőzés óta, nagyon stabilnak tűnnek, talán még nem is volt ennyire, nem tudom, egységes ez a csapat, és mégis most valami történt. Tehát tudjuk mindannyian, hogy azért egy ilyen eredmény nagyon meg tudja fogni az adott csapatot. Úgyhogy igen, értékeljük, tehát látnunk kell a többieket is, hogy megnézzük a brazilok, mit fognak csinálni. Tehát ebben az esetben mi fog történni.
Lehet, hogy egy kicsit butaságnak hangzik így elsőre a kérdés, de miután nagyon sok információt kell begyűjteni, nézni kell a meccseket, olvasni a híreket, látni azt, hogy kik azok, akik sérültek, kik állnak rendelkezésre. Jellemzően mondjuk egy, vegyük most itt a legegyszerűbb helyzetet, amit te is említettél, hogy egy ország végső győzelmére egy occot, azt hány ember határoz meg?
Hát, hogyha van egy jó embered, akkor az már elég lehet akár. Tehát nyilván ez... Többféle gyakorlat létezik, tehát nyilván vannak úgynevezett specialisták, tehát most gondolj bele, hogy mi kínálunk fogadási lehetőséget, mondjuk cselgáncs, birkózás, vívásra, tehát olyan speciális tudásra van szükség, amit nem biztos, hogy én találok az országban mondjuk 5 embert, aki le tudok ültetni, és azt tudom mondani, hogy az egyik nem fogja ledominálni a másik 4-et. Tehát ilyen esetekben elég lehet akár egy szakértő is. De az olyan esetekben, mint például a foci VB, ahol várható, hogy árbevételi és nyeremény rekordokat fogunk ismét dönteni, ahol tudjuk, hogy 10-100 ezrek játszanak ilyenkor, és mivel az a célunk, hogy azt megtippeljük, hogy mi a fogadói vélekedés, ilyen esetekben már nem hagyatkozunk egy szakértőnek a véleményére, tehát nyilván ez egy csapatmunka eredménye, hogy a megfelelő occot meg tudjuk határozni, és ilyen esetekben nyilván minél többen vannak, akik ismerik a sportot, ismerik a magyarországi sport esélyekről, a különböző szakmai, vagy kevésbé szakmai vélekedéseket, annál jobban be lehet lőni ezt az occot. De hogy gyorsan, hogy visszaugorjunk az előző példára, ugye Argentináról beszéltünk, hogy hát igen, nyilván az esélyei roblottak, az occa rögtön följebb megy. Tehát mi arra számítunk, hogy kevesebben fognak fogadni. De hát ez kell az eredményeket is értékelni, és a reálisan értékelni. Tehát nyilván az a cél, hogy a minél alaposabb munkát végezzünk mi is, és minél jobban el tudjuk dönteni, hogy egy ilyen mérkőzés milyen hatással lehet az esélyek alakulására, illetve, ahogy mondtam, inkább a vélekedések alakulására. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy itt a Szerencsejáték ZRT-nél, ugye az occmesterek, akikről beszélgettünk, ezek olyasmi srácok, mint amilyen mondjuk te is vagy, Tibi, éjjel-nappal követik a sportot. Tehát ő nem csak akkor foglalkozik ezzel, amikor bejön az irodába, vagy a te esetedben, amikor bemész a stúdióba, és le kell közvetítened egy mérkőzést, hanem akkor is, amikor ül a héven, vagy a dugóban, a kocsiban, akkor is ezeket az információkat, nem is azt mondom, hogy gyűjti, mert ez ha jól megválasztja az ember az információ forrásokat, akkor ezek jönnek, ezek ömlenek rá. Tehát nyilván idővel már...
A megfelelő forrást kell megtalálni.
Így van, idővel már az a legnagyobb feladat, hogy lekorlátozzam az információ forrásokat, hogy tényleg csak a releváns maradjon, mert különben belefulladunk. Tehát foci VB kapcsán nyilván, hát ilyenkor folyamatosan jönnek a hírek, álhírek, félhírek, nyilván ez a játék arról is szól, hogy ki a tájékozottabb. Tehát, hogyha valaki jó forrást talált, és gyorsan képes lereagálni az adott információt, jól tudja értékelni, akkor az nyilván sokkal sikeresebb lesz, és azt még mindig nem szabad kizárni, a megérzést, tehát a szerencsefaktort azt még mindig nem szabad kizárni. Tehát tök érdekes, hogy ugye itt nálunk is mondjuk azt, hogy oké, hogy az argentinok kikaptak, de több példát láttunk már arra, hogy a spanyolokat emlékezhetjük 2010-ből, hogy ez lehet, hogy egy jó pofon volt nekik, vagy az olaszokat még korábbról, olaszok emlékszem, amikor VB-t nyertek, ugye 82-ben bukdácsoltak az elején.
Ja, azt hittem a 2006-osat mondod.
Hát, tehát 2006. Igen, igen, igen. Akkor ők képesek 3 döntetlennel tovább jutni egy csoportból, és aztán mondjuk meg tudják nyerni a VB-t. Tehát elképesztő, hogy ez se feltétlen. Van ilyenkor azt mondja valaki, hogy ez csak jót tett nekik. Tehát nem triviális ez, de ha ezt most betenném mondjuk egy programba, hogy akkor azon a számolja ki nekem a valószínűséget, az alapján, hogy Szaúd-Arábia 2-1-re megverte Argentinát, akkor elég vicces ugye dolgok jönnének ki belőle, hogy Jézusom, ha tőlük kikaptak, akkor a másik két ellenféllel szemben milyen esélyük lehet.
Tehát nyilván hát ez még rosszabb a helyzet, hogyha Szaúd-Arábiának a végső győzelmi esélyt szeretnéd meghatározni.
Igen, igen. Nyilván Szaúd-Arábiának a végső esélyei is módosítja ez egy ilyen eredmény, hiszen, hát gondolj, azért voltak már elég furcsa erre, a görögök is nyertek már foci EB-t, meg a dánok.
Igen, meg hát itt jön be az a plusz információ, amit szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy lényegében sivatagi VB-t rendeznek most, aminél a játéktudás mellett egy csomó külső körülmény is számba vehető.
Igen, igen, igen. Tehát ez a VB ez ebből a szempontból nagyon speciális, és nyilván az esélyek megállapításánál is ez egy kitettséget jelent, ez egy kockázatot jelent, hogy vajon az a nagy csapatoknak kedvez, vagy inkább a kis csapatoknak, az, hogy a nem bajnokság végén rendezik a VB-t, hanem bajnokság szezon közben. A nagyjátékosok valószínűleg még nincsenek annyira kifacsarva, mint egy nyári rendezésű VB idején voltak. Akkor én emlékszem, hogy 16-os EB előtt a magyar válogatott milyen felkészülést tudott csinálni az EB-t megelőzően, amikor több héten keresztül együtt voltak. Még talán alapozást is csinált velük annó az edző, és taktikailag, fizikailag, hogy milyen kiválóan felkészültek, és ezzel a kisebb csapatok tudják a lemaradásukat csökkenteni a nagy csapatokhoz képest, mert ugye képesek kompenzálni az egyéni képességek beli hiányosságokat a csapatmunkával, a felkészültséggel. Most például ugye láttuk azt, hogy arab országok hónapokat tudtak készülni. Az egyiken látszott,
a másikon meg nem. Sikerült,
hát igen, a második. Hát ez se triviális. Mi is azt gondoltuk, és még azért mindig gondolom, hogy a nagy csapatok talán jobb formában fognak most játszani, mint mondjuk egy júniusi-júliusi VB idején tennék. Menet közben van. Igen, menet közben vannak. Neki majd nem olyan, hogy múlt hétvégén bajnokit játszottam, most itt játszok akkor egy válogatott meccset. Nem kell felkészülnie, formában van, stb. De ez se triviális, tehát hogyha megnézzük a hétfői napot, meg a keddi napot, hát elég kontrasztos a kettő.
Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték ZRT Ósz központjának vezetőjét hallottátok. Köszönjük szépen, Zoltán!
Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.